Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Mai vendégünk Závada Pál, és egy olyan regényről fogunk beszélgetni, amely egészen biztosan érdekli majd a székelyföldi hallgatókat, mert nálunk dívik, mondok most egy kifejezést, és kíváncsi vagyok, hogy Závada Pál érti-e a gyufával kaszálás intézménye. Mielőtt rátérnénk a Pernye és fű című regényre, meg kérdezzem Závada Pált, hogy van-e sejtelme, hogy mi lehet ez a kifejezés?
Igen, érteni vélem, hogy mit jelent, hogy gyújtogatásra utal, de még soha nem hallottam ezt a kifejezést.
Hát az a történet van mögötte, hogy kötelező megtisztítani a tarlókat, és... És ezt a direktívát, ezt sokan szokták gyufával kaszálás műfajában.
Na de az a tarló, amikor igen, már learatták a búzát, úgyhogy az, hogy mondjam, egy másik fázisában avatkozik be a tűzzel. Ennek, mint amiről a mi filmünk szól, meg amiről a regényem is íródik.
Na gyorsan vezessük be a hallgatókat, már amikor kimondjuk a címét, hogy Pernye és fű, mert akkor is sejthetik, hogy miféle világba megyünk be, de hagyom, hogy Závada Pál ismertesse azt a két korszakot, amely miért ez a regény visszahoz, és miután egy kicsit otthonra találtunk a regényvilágba, utána megnézzük, hogy milyen összefüggések is vannak a terek és idők között.
Hát a két időszak az egyrészt a 49-es fordulattal a kommunista párt egyeduralmával kezdődő diktatúra, 49-50, amikor az utolsó osztályellenségnek kikiáltott réteget, a gazdálkodó parasztságot, amelyet kuláknak bélyegeztek meg az orosz kifejezés nyomán. Hát egyrészt a társadalom ellenségének nevezték ki, bélyegezték meg, másrészt viszont ki akarták sajtolni belőle mindazt, amit lehetett. Hát az ellátás az fontos lett volna, ugye? Súlyos ellátási problémák voltak kenyérgabonával és hússal és mi egyéb. És mégis ezt a réteget, amely hát ezt tulajdonképpen biztosította volna, hát neki estek és politikai okokból ellehetetlenítették, illetve hát kikergették lényegében a birtokaikról, a birtokaik feladására kényszerítették őket, elzavarták őket a városi munkára, illetve különféle eljárásokat indítottak ellenük, adó beszolgáltatási vétségek miatt le is csuktak sokakat, és politikai okból is rájuk húztak oholt vádakat. Úgyhogy egy rettenetes időszak, amelyikben gyűjtogatással is vádoltak meg ártatlanul gazdákat, és kirakat pereket is rendeztek, és a legkirívóbb, a legszörnyűbb az Molnár Sándor körös tarcsai gazdálkodó ellen folyt, ahol nem csak statáriális halálos ítéletet mondtak ki rá, hanem a ítéletet rögtön végre is hajtották. Most ebből egy barátom a 88-ban dokumentumfilmet kezdett forgatni, és ez a másik időszak, amelyik a regényemben szerepel, mert ennek a filmforgatásnak a körülményeit akartam én megírni. Végül is ennek tulajdonképpen ez a része fikció lett. De minden esetre az, hogy a 80-as évek vége, tehát a fordulat előtt, az annak a levegőjét meg akartam ragadni, és részben magunkból, de mégis inkább fiktív hősök élettörténetein keresztül próbáltam megragadni ezt a 88-as évet, és közben persze ezeket az interjúkat, amiket mi ehhez a filmhez valóban elkészítettünk, ezeket is használom a regényben, ezeken keresztül próbálom. Egy ilyen nyomozás története, és részben tehát az 50-es évek, részben pedig a 88. Hát ez a két időszak, ez elkezdett izgatni engem.
Tulajdonképpen ez a rendszerváltás előtti, vagy az előző rendszer kompakt történet ez, azt a pillanatot látjuk, amikor elkezd kiépülni a rendszer, és a legsötétebb terror évei jönnek, és azt az időszakot látjuk, amikor rohamléptekkel leépül. És a nagy kérdés az, hogy egyrészt, hogy mit lehet ebből az egész ívből, amit bejárt ez a rendszer megérteni, másrészt pedig, hogy mennyire képes miből mi lett, A pontból B pontba hogy jutottunk el.
Hát igen, ezt így utólag mondhatjuk, és lehet azt mondani, hogy ilyen nézőszögből is meg lehetett volna ezt ragadni annak idején, mondjuk úgy filmet csinálni, hogy hoppá, most érez véget, és mi most megcsináljuk azt a dokumentumfilmet, amelyik ennek a keletkezésétől a bukásáig szól, de hát nem láttuk, hogy bukik éppen. Azt éreztük egyébként most, ahogy vártam a hívásodat, jutott eszembe, hogy nyilván ott Békés megyében egyrészt pár kilométerre Romániától mennyire másképpen éreztük azt hiszem az idők felét. Mi egy ilyen lassú és kicsit örvendetes olvadást, összerogyást, szétfolyást, a struktúra szétlazulását, a szabadszájúságnak a lehetőségeinek a bőülését éreztük. Persze bizonytalanság volt, meg félelem attól, hogy most akkor hogy lesz ezután, de megéreztük azt, hogy ami még működött tavaly, most már nem, meg kifogynak a pénzek, meg nem tudunk a szociovéintézetben kutatni már, de közben pedig mondjuk a dokumentumfilmezés aranykora volt, és én örömmel kapcsolódtam bele. Miközben 88, azt hiszem, hogy nálatok az egyik legszörnyűbb év lehetett már. És a kibírhatatlan és a robbanás előtti év, és nem egy lazulás, vagy nem egy, hogy mondjam, tehát nem olyan értelemben volt átélhető, mint nálunk, miközben, hát nem tudom, ott mennyire gondoltak arra, hogy egy éven belül vége lesz, meg nálunk mennyire gondoltunk. Én ahogy észreveszem, vagy ahogy visszagondolok, nagyon kevesen gondoltak rá, hogy ez egy éven belül összeomlik, és hogy ekkora fordulat zajlik le majd a közép-európai országainkban, úgyhogy ez is egy izgalmas kérdés volt, és ezzel az érzéssel mit kezdtünk, mit vettünk ebből észre, és mennyire utálkoltunk, és csókészületlenek, és lényegében ostobák is.
Én próbáltam egy ilyen matematikai képletet felállítani, amennyiben lehet társadalmi folyamatokra képleteket kialakítani, vagy megfogalmazni, hogy minél nagyobb a politikai kontroll és elnyomás, annál kevésbé lát önmagára egy társadalom, vagy annál kevésbé látja azt, hogy minek a kezdetén, minek a végén van, ha igaz a sejtelmem. Milyennek tűnt akkor a 80-as évekből nézve az 50-es évekre? Emlékszel, amikor a dokumentumfilmhez készítettétek az interjúkat?
Hát nézd, ez egy fokozatos lazulás volt, és ilyen óvatos fölvilágosodás, és óvatos próbálgatása annak, hogy amiben a történészek előbbre jártak, és csomó mindent azért már ha nem is a széles nyilvánosság előtt, de a szakmai nyilvánosság, meg mondjuk a nyugati közvetítéssel, a számizdatból olvasható és kiolvasható volt, hogy az hogyan szüremlik át, aztán nem tudom én, az irodalomba, a játékfilmeknek a forgatókönyveibe akár, és valóban a dokumentumfilmekbe is, amiben egyszerűen az látszott, hogy igen, a Rákosi rendszert most már, igen, már lehet bírálni, már művészfilmek is készülnek, sőt azok nyernek is Cannes-ban, meg nem tudom, de mondjuk van két tabu, az az 56, meg a szovjet csapatok jelenléte, amire hát, hogyha valaki utal, akkor azt kivágják belőle, vagy azt nem engedik, vagy nem tudom mi. És akkor ez úgy egy ilyen örvendetes fejlemény volt, és lehetett tudni, hogy amit lényegében majdnem mindent meg lehet írni, legfeljebb majd akkor majd nem közlik itt vagy ott, hanem csak amott vagy emit, vagy beszélni lehet róla, de nem a tévében, meg a Kossuth Rádióban, hanem a késő éjszakai műsorban, vagy mégsem lehet majd leadni azt a műsort, és így tovább. De hogy van egy ilyen lazulás, hogy van egy ilyen olvadás, hogy ez jó, hogy ez örvendetes. Na most ezt nem tudtuk, hogy ez ettől még össze is omlik a rendszer. Még arra is lehetett gondolni, hogy hát most kieresztették ezt a szelepet, van annyi eszük, és hagyják dolgozni, mondjuk így a szellem embereit majdnem, még támogatják is, még a, nem tudom én, a Ferges úr, amíg kap a szociálpolitika megreformálására kutatói pénzt és megbízást, és vannak reformerők még a kormány közeliek között is, és hogy a gazdasági reform meg lehet háztáizni, meg szóval, hogy ennek lehet valamiféle örvendetes kimenetele, és hogy ez most ameddig vonszolja el magát, hogy az állampárt vezető szeretét nem kérdőjelezik meg, mert nem tudom micsoda, ezt nem lehetett tudni, hogy az 5 év vagy fél év. Úgyhogy ennyi, én ilyesmire emlékszem, és nem volt, hogy mondjam, egy ilyen egyszerre volt rothadás és összeroskodás, és másfelől pedig csöndes bizakodás, vagy még azt is mondhatnám, hogy egy kicsit ilyen, hát nem tudom én, a kisebb örömökre és az eredményekre való, mint eredményekre való haszonlesés, már nem anyagi értelemben, öröme és bizakodása. Szóval egy ilyen nagyon furcsa élmény, és egyébként pedig utólag visszatekintve, hát bizony lelkismeret furdalásra is okot adó magatartás, mert mondom, nem néztünk pár kilométerrel odébb, egyrészt nem mértük fel azt a helyzetet, és nem vettük észre, hogy irdatlan szakadékok választanak el minket, nem tudom én, az egy-két év múlva délre bekövetkező délszláv háború sorozat válságától, meg a romániai véres forradalomnak a várható bekövetkeztétől. Szóval, hogy fölkészületlenek voltunk, és lényegében hát az, hogy én szociológusként tele voltam lelkismeret forrással, és nekünk kéne a társadalmat ismerni, és a folyamatokat nem csak föltárni, hanem kinyitni az emberek szemét, hogy ez történik, meg az történik, és vegyétek észre, és nem tudom, és azt hiszem, hogy iszonyú buták voltunk, és fölkészületlenek ekkora feladatokhoz.
Na de hát a nagy előnye azért annak a kornak, vagy a nagy lehetősége, hogy azért az 1949-es időszak, 50-es évek, az még annyira elérhető volt, hogy lehetett szemtanúkat találni, kordokumentumokat most is lehet, de akkor azért könnyebb, szóval hogy mondjam, úgy közelebb volt az a korszak. És abból a korszakból, szóval milyen volt szembesülni egy statáriális eljárás szereplőivel, logikájával, dramaturgiájával, ezzel a korszellemmel, amit ezzel a gyújtogatás üggyel kinyitottatok.
Na most én nekem ezzel kapcsolatban kevesebb a lelkismert furdalásom, mert én ezzel a kérdéssel, mint hogy a Kulátszerés első verzióját 86-ra fejeztem be, tehát a 80-as évek mondjuk első felét már ezzel töltöttem. Ezekkel a kutatásokkal, ezekkel az interjúkkal, és azért is keresett meg aztán engem, mert a Dokumentum film rendezője, hát nekem könyvem is van, erről biztosan majd fog tudni azt, hogy okosakat mondani a filmje folytatásához. Hát ezek hogy mondjam, akkor már számomra egyrészt érthetőnek látszottak, bizonyos történeti források is, mindenféle munkák már azért születtek, ebből meg lehetett érteni a dolgoknak a lényegét, és én tudtam már, főleg Totkomoson, meg a családi baráti körben adtak engem kézről kézre, hogy nekem már beszéltek apám és nagyapám ismerősei, barátai, tehát interjúkat tudtam csinálni, és Békés megyei folyamatokkal is nagyjából tisztában voltam, tehát ezeket ismertem. Nos, persze a filmforgatás során konkrétan a statáriális eljárások, a gyűjtogatások és ezek ezek a koncepciós pereknek, meg a bírósági eljárásnak a részleteit, az megdöbbentőek voltak, és mondjuk jogászokkal korábban nem interjúztam. Tehát ez akkor például nekem az volt, két dolog volt, újdonság és megrendítő, az egyik ez a jogásztársadalom, amely hát elég okos, tehát idősebb tagjai, és nyilván hát ők értették, vagy érezték azt, hogy karnyújtás mire van, például ezeknek a tereknek a felújrafelvétel és az újravizsgálatban, hiszen ezek jogtiprások voltak, és ártatlanokat ítéltek el. Nyilván ez lelkismereti probléma is volt, ők akkor voltak így sikoltva menekült el egy ilyen interjútól, volt, aki pedig elővette a lelki furdalást és kitálalt, és nagyon őszintén beszélt, volt, aki halála előtt pár hónappal
tudta,
hogy nincs sok hátra, és ezért is világosan beszélt, és még arról is, hogy tulajdonképpen még a bosszú is elképzelhető, hiszen még nincs fordulat, még nincs, tehát ezek még hatalmon vannak, stb. És a másik, amelyik megrendítő volt, amikor ezeknek a jogfosztó történeteknek az úgynevezett kedvezményezettjei, mondjuk egy termelőszövetkezeti csoport volt elnöke, aki megkapta a cimboráival, nincs telen, költtelen embernek a gazdálkodónak, terbefogott gazdálkodónak hát az összes állatát, az összes mezőgazdaság fölszerelését, hogy hát most nem lehetne megkapni, ha már egyszer, ugye, TSC-t alakítottunk, de lehetne, és akkor hát mi kell ahhoz kell, hogy ártatlanul megvádolják, sőt, hamisan tanúskodjanak, hogy ő bújtotta föl a gyújtogatókat, és így tovább, és ezt az illető szépen elmondja, mert ő a maga a társadalmi igazában még akkor is, akkori mai napig még biztos volt. Hát, hogy ez volt a jövő útját, akinek nincs, miről szól a Ludas motivum, az is erről szólt. Ugye? Azt láttuk. Igaz, hogy az már ilyen, de ezt látták abban az időben is, azért az egy érdekes volt. Az a Ludas motivum nagyszerűen eligazított évtizedekre azért sokakat. Tehát ez a Sószínne fantasztikus vonzó fiatal színész, aki játszotta Nádasdy Kálmán rendezte a filmet, és nem teszem, hogy hányba jött az ki. És a Döbrögi, ugye? Hát a Döbrögi az egy kulák. Hát a karikatúrát úgy rajzolták az újságokban a kulákot, mint ahogy ebben a filmben megjelenik. Úgyhogy hát, és ki mellett áll az igazság? Hát a nincstelen parasztfiú, akit igazságtalan kifosztanak. Igaz, hogy utána ő nem, hát ő visszaveri, tehát most jött a kommunista párt, és háromszor is visszaveri a hosszú nincsteleneknek, a hosszú szenvedéseinek a bosszújaként. Úgyhogy ez nagyon-nagyon érdekes, nagyon furcsa, és hát nagyon személyes élmények. Ezek nagyon jó élmények voltak, ezek a forgatásnak a hetei, hónapjai.
Ha mostani hallgatónak, aki szerencsés esetben történelemkönyvből, vagy valami nagyon távoli családi elbeszélésből tudja, hogy kik voltak a kulákok, szóval számukra kéne elmagyarázni, hogy mi a szerepe ennek a történelmi kategóriánknak, akkor mit mondanál? És hogy túl azon, persze említetted, hogy, és tudjuk, hogy sok művedben foglalkoztál velük, hogy családi élményeid is vannak ezzel kapcsolatban, de ezen túl miért érezted úgy, hogy egy kulcsfigura a kulák a, mondjuk a magyar történelem elmúlt 100 évéből?
Hát amikor elkezdtem persze ezzel foglalkozni, nem tűztem ki magamnak ilyen kérdéseket, és nem próbáltam ezt így megválaszolni. Nyilván családi indítatásból egyrészt, másrészt meg azért kezdtem ezzel foglalkozni, mert ezzel kapcsolatban voltak adataim, papírjaim, forrásaim, interjú alanyaim, tehát ez volt az, amit azt gondoltam, hogy ti nem tudjátok, akkor én meg tudom, meg közel vagyok, nekem ez megvan, ezt én el tudom nektek mesélni, akkor erről fogok beszélni, mert ebben én vagyok a legtájékozottabb a társaságban. De a jelentőségén most visszatekintve, hát egyrészt ez volt a legnagyobb létszámú úgynevezett osztályjelenségnek kikiáltott, és mondjuk a magántulajdonhoz, mint kapitalista formációhoz kapcsolható társadalmi réteg, amelynek ugye hát egyrészt tulajdona volt, paraszti árutermelés folyt, gazdálkodó, tehát egy farmer gazdaság, gazdálkodók, akik piacra is termeltek, nem csak önellátásra, és eladható, illetve a városi lakosság ellátása nélkülözhetetlen élelmiszert állítanak elő. És persze, hát gyarapodni akarnak, ugye? Tehát az is egy ilyen kapitalista, magántulajdoni és kizsákmányoló attitűd. Fejlődni, gyarapodni és hozzáragasztani a földet, és nem tudom, akkor már a nagy birtok nem volt, azt már felosztották, akkor az arisztokráciát, meg a nemességet, meg a, tehát a vidéki földbirtokosságot addigra már megfosztották a vagyonától, internálták a városba is, és stb. A paraszt gazdálkodás csúcsán pedig ez a réteg állt, amelyik hát meg a legjobban értett is ahhoz, amit ottan a földön csinálni kell. Mármint, hogy egy ilyen árutermelő szemszögből is. Na most ez ugye itt ütközött két érdek, az ellátás és a politikai érdek, hogy hát a kapitalista mentalitást és a kizsákmányolói szeretet még magában hordoz dolgozó réteget pedig hát üldözni kell, meg kell szüntetni történelmileg. Ebből is adódott egy ilyen éles helyzet, ezért is adódtak ezek a statáriális helyzeteknek, hát az ellátási problémák akkor hihetetlen gyorsan előálltak, akkor kellett produkálni gyújtogatásokat, mert azért nem lehet kenyeret kapni, mert fölgyújtogatták a gabonatáblákat, és így tovább. És hát persze, kellett egy bimbak réteg. Ugye hát az előző az a faji alapon volt szelektálva, ez volt az idóság, itt pedig osztályharcos alapon társadalmi réteg lett kinevezve. A kettő néha még egybe is esett, mert ugye voltak, akik visszatértek a lágerekből, és falusi gazdálkodók, vagy boltosok, vagy malmosok, vagy ez az, akik a zsidóság soraiból, és ugyanúgy a Hortobágyon találták magukat még egyszer internáló táborba, mint ahonnan megszabadultak 45-ben. Ez is volt. És nagyon hasonló attitűd. Egy bűnba képzés, amire minden diktatúrának szüksége van, nem kell messzire menni. Csak néhány napra visszatekinteni a március 15-i beszédekig.
Erről még fogunk beszélni, hogy a jelenből ez hogy látszik, de ne kerüljük meg azt a kérdést, hogy miért volt ennyire erőszakos a leszámolás, hogy miért statáriális eljárásról eljárás révén ment a bosszú, vagy a leszámolás. Amikor a Piaci Napon című regényedről beszélgettünk, akkor már kérdeztem tőled, hogy miért volt törvényszerű, hogy a második világháború alatt elkövetett erőszakcselekmények, az akkor megismert erőszak túlélje a háborút, és folytatódjon az úgynevezett békében. És valami logikája csak van annak, hogyha valakik megtanulják az erőszak nyelvét, vagy az erőszak viselkedési mintáit, akkor azt nem tudják levetkőzni, az újra és újra írja magát. A kulák kérdésben nem ennyire egyértelmű, hogy miért volt ennyire erőszakos a kulákokkal szemben való fellépés.
Erőszakos olyan formában, hogy meg akarta szüntetni ezt a réteget, mint réteget, ezt a szerepet, ez alól akarta kihúzni a szőnyeget, részben az, hogy erőszakosan elvették a földet, más tehát, hogy a TS-ek, a termőszövetkezeteknek legyen földjük, másrészt abból a szempontból, hogy mint társadalmi réteget szüntesse meg, és nem tudom én, városokban bérmunkásnak, és így tovább, hogy bebizonyítsa azt, hogy egy ilyen kapitalista gazdálkodási forma az nem életképes, hogy az nem. Tehát, hogy nem így akarunk élni, és legyen egyenlőség, és legyen szövetkezés, és tűnjön meg a magántulajdon. Tehát nem olyan értelemben volt erőszakos, tehát nem lehet, egyszerűen nem lehet a zsidó üldözéshez mérni, ahol kisgyerek hallgatján itt mindenkit a halálba vittek. Itt ugye példákat statuáltak, és voltak halálos ítéletek is, de nem lehet azt mondani, hogy tömeges megsemmisítő táborba vitték volna őket, hanem munkatáborba. A kuláksághoz tartozó nagyobb része az áldozatul esett valamiféle eljárásnak, tehát kényszermunkára vitték, adósságaik voltak, nem lehetett kifizetni az adót, meg a beszolgáltatást nem lehetett teljesíteni, minden ürügye belé kötöttek, rendőri intézkedések tömegei, stb. Ez mind volt, és voltak egészen szörnyű kényszermunka táborok, mint recskre, inkább a politikaiakat vitték. A kulákokat állami gazdaságokban dolgoztatták, a legszörnyűbb körülmények között téli fagyban is, nem tudom. és rettenetes ellátási körülmények voltak, és hogy elmenjen a kedvük, ha nem tudom. De az, hogy persze, hogy kíméletlenül le kell számolni, ezzel mint réteggel is, a gyerekeik nem tanulhattak tovább, ott ilyen kábetű, az megbélyegzés volt, és így tovább a büntetett előélet szintén. Úgyhogy ez kétségtelen, és ez mondjuk egy ilyen nagyon-nagyon keményen elhatározott politikai cél volt, viszont azt is be kell ismerni, hogy néhány év alatt kiderült, hogy ez nem megy. Egyébként milyen vicces, hogy itt egy-két év alatt ilyen fordulatok történtek, hogy hát a Nagy Imre program pont ezt az egy pontot akarta nagyon határozottan revidiálni, ilyen 53-tól az új szakaszban, hogy hát hagyjuk ezeket már dolgozni, ha ki akarjuk sajtolni a zsírjukat, akkor ne csukjuk le őket. Lényegében Nagy Imre erről szólt, és akkor voltak benne lazulások, noha aztán megint visszajött Rákos és stb. De, és aztán persze eljutott a 1960-ra, hogy akkor most nem szórakozunk, hanem az egész parasztságot beléptetjük a természetkezetekbe, amihez már megint egy külön mese, és ez a magyar útnak az egészen külön meséje, hogy ebben óriási sikerek is voltak, miközben az eleje rettenetesen erőszakos volt, és persze óriási kudarcok is, amik el voltak hazudva, egyenlőtlen fejlődés volt. De hát az meg arról meg szintén nem beszél most senki, hogy azért volt a jó földű és jól gazdálkodó TSZ-eknek egy olyan földvirágzása, plusz a magán háztályozásnak az a kisáru termelő, a piacra termelő lehetőségének a megadásával, amelyik lehetővé tette, hogy a mi nemzedékünk tanítathatta a gyerekeit, vagy a mi szüleink, stb. És ez megint másképp nézett ki a vendégában, nem beszélve Romániáról, és megint más volt Jugoszláviában, és így tovább. Ez megint egy másik mese, és akkor mindig azt mondták, hogy jó, hát a rendszer az megvalósította azt, legalábbis, mit tudom én, a vidéki mezőgazdaságban, amit még az 56-os forradalmi eszmék el sem bírtak képzelni, és mégis, és így tovább. Tehát ez egy rettenetesen bonyolult helyzet, és beleértve még azt is, hogy az 50-es években megkurcolt kulákság, illetve az ő fiaik lettek utána a TSZ-esítésnek a szakértő elit rétege, a vezetői, ha nem is a politikai, de a szakmai vezetői, az agronómusok, és így tovább, azok igen. Tehát ebből a gazdálkodó rétegből, amelyik a két háború között már gazda ismeretekkel és paraszti kisárutermelés ismereteivel is rendelkezett, gyerekeit jobban tanítatta volna, hogyha megtehette volna az 50-es években, nem tört volna ez meg. De ennek az üldöztetésnek az ellenére a prosperáló falvak többségében valahogy szép lassan vissza keveredett ez a réteg, egy ilyen falusi agrárvezető réteggé, és még egy mondatot mondok, mára pedig, hát bizony ennek a rétegnek a legügyesebb fiai lettek a zöldbárók, és ők vásárolták fel a kárpótlási jegyeket, és ők lettek akkor a földkoncentráció birtokosai, amikor a két háború között sem volt, és többnyire az ő örököseik azok, akik aztán a föld alapú támogatásokat ma megkapják, és így tovább, és hogy képezik most éppen a megint összeroskodó, remélem, hogy összeroskodó diktatúrának a haszonélvező rétegét, amelyik már azért a Jobbik esetben kiábrándult, és most talán a fiatalabb nemzedék meg már ismét lázadó lesz. Hát ennyit a kulákságról és az örökösségről.
Itt a 19. század óta látható egy mintázat a jobbágy felszabadítás tervének megszületése óta, hogy érzi vagy tudja a társadalom, hogy van valami borzasztó méltánytalanság, igazságtalanság. Szükség van egy jogszerű állapot és egy méltányos állapot létrehozására, de hogy ennek mikéntje, hogy hogyan legyen, arról nincs konszenzus. És akkor jön egy ilyen inga mozgás, amikor a jogérvényesítés és jogharc és az éhséglázadások elindulnak, és átcsapnak egy mély igazságtalanságba. Az egyenlősítés mély-mély egyenlőtlenség révén kezd közeledni ahhoz, amit el akar érni. Ez egy nagyon furcsa és nagyon tragikus hullámmozgás a magyar történelemnek, az osztályharcnak, mondjuk ki.
Így van, hát a két háború közötti legsúlyosabb társadalmi probléma a viszonyú nagy arányú vidéki, földtelen paraszti nyomor volt, és úgy próbálták helyreütni, ahogy eddig beszéltünk róla, rettenetes áron valami előrehaladás megtörtént a 80-as évekre, és ez a mára teljesen összeomlott, és lett egy, hát mondjuk így, hogy a TSZ tagság lehetősége nélkül most már egy olyan vidéki leszakadt réteg, amelyiknek soha nem lesz reménye sem havi fizetéshez jutni, sem háztáji földhöz, sem pedig a gyerekei tanítatásához, vagy egyáltalán a megélhetésnek, a szakma szerzéshez a lehetőséget megteremteni. És megint ott tartunk, mint a két háború között, csak ma nem látjuk ennek a kigázolásnak a lehetőségeit. A vidéki nyomor, a szegénység növekedése és a leszakadt rétegeknek a helyzetbe hozása terén, úgyhogy ezek tényleg fontos történetek.
És most hol csúszik el, vagy hol siklik ki ez a dolog? Mert mondjuk az 50-es években mondhatjuk azt, hogy nem lehet mások jogsértése és másokon elkövetett erőszak révén igazságot tenni. Ez nagyjából ez a tanulság a kulák drámának. Vagy hogy a társadalmi különbségek miatt jogos felháborodás át tud csapni jogtalanságba és erőszakba. Most hol csúszik el ez a dolog?
Hát ott amikor egy új voluntarizmus, egy új diktatórikus rendszer úgy építi föl a maga kedvezményezett rétegeit, és úgy ad nekik lehetőségeket, hogy az nem a, mondjuk így, hogy a gazdálkodásnak és a vállalkozásnak a lehetőségeit nyitja meg és javítja meg, és ezeket ösztönözni, hanem érdemek nélkül politikai hűség szerint oszt pénzeket, juttat forrásokat, és fejlődési lehetőségeket, illetve tagad meg látványosan, nyilvánosan, úgy, hogy elmenjen a kedve azoknak, akik viszont szembeállnak, akik politikai ellenzéknek, ellenségnek, ellenfélnek számítanak, és azoknak a lehetőségeit csorbítja, megnehezíti, és nem tesz lehetővé olyan helyzeteket, amikor prosperáló gazdaságokat lehetne vidéken létrehozni, amely gazdaságok foglalkoztathatnák azokat, akik most munkanélkül vannak, illetve már nem is lesznek foglalkoztathatók, mert már szakmájuk sincs, mert már nincs az a munka lehetőség, amiben őket dolgoztatni lehessen. Tehát lényegében egy másodrendű állampolgári réteget hoznak létre, akik maximum segélyből tudnak tengődni. De most, hogy ezt létrehozni, egy ilyen helyzetet létrehozni, ilyen ragyogó feltételek között, mint amik az elmúlt 15-20-25 évben itt voltak, lehettek volna, hát ez egy történelmi bűn. Ez megbocsáthatatlan.
De mi az oka ennek a bűnnek, vagy miből ered? Tehát volt 200 évünk arra, hogy a társadalmi igazságtalanság helyett kiépüljön egy rendszer, aminek az alapja az állampolgári jog és esélyegyenlőség, nem történt meg. Volt 20-30 év arra, hogy mindenféle politikai torzulás nélkül épüljön ki egy méltányosabb rendszer. Az elmúlt 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz Magyarország, 2007-ben Románia, az elmúlt 20 évben pénz is volt erre. Miért nem történt meg?
Na most itt persze elemezhetnénk összes részben a különféle időszakok, évek, kormányzatok, ciklusok mulasztásait, bűneit, illetve mindnyájunk felelősségét abban, hogy miért nem vagyunk érettebbek és polgárabbak. Viszont ezeket a folyamatokat meglehetősen eltorlítja most, vagy a tisztánlátást is eltorlítja az a helyzet, ami már előállt, ami egyszerűen egy büntetőjogi kategória, már itt nem arról a szótársadalmi mulasztást követtünk el, mert nem vagyunk elég polgárosultak, meg nem tanultuk meg eléggé azt, hogy meg nincsenek ilyen hagyományaink, mert nem tudom micsoda polgárosodás mindig le volt maradva. Ez bűnbanda telepedett ránk, legalábbis most én itt a magyar kormány rezmálásáról beszélek, amelyik idostól már 15 éve jombol, ami hát egy mafia állam. Tehát itt egészen más magyarázatokat kell első és tizedik sorban felsorolni, és ezek mind rettenetes. Szoktam azon elámulni, hogy külföldi krimikben mikből vannak hatalmas botrányok politikusokat illetően, és senki nem merne egy olyan filmet írni, amiben ez folyik egy politikusnak, ez volna a vaj, a füle mögött, a titának vaj van a fül mögött. Szóval ez annyira felháborító, és annyira megnehezíti a tisztánlátást, és megnehezíti még azt a tisztánlátást is, hogyha már ez nem lenne, amiben mi már bízunk, hogy nem fog tűnni, hogy akkor hogy is? Hogy akkor utána miféle bajok maradnak, mert rettenetes bajok vannak és maradnak, csak nézem, azok nem látszanak. Nem jutottunk el odáig, mert addig még a mafiózók. Szóval ezt én nem tudok most magyarázatokat adni. Ezek társadalom történészi feladatok, amiket te most megkérdeztél, ezekkel válaszolni, és biztos lehet súlyozni a hibát és a bűnök között, lehet különbséget tenni, hogy mi volt a legnagyobb, mit mulasztottunk, mit kellett, amit nem lett volna szabad hagyni, és így tovább. De hát ezek egyrészt politikai kérdések, amelyek fogott egészen furcsa eszközök, és most ahogy jövünk elő az időbe, egyre elképesztőbb eszközök is egyik napra a másikra elé kerülhetnek, másrészt pedig lassú folyamatok, gazdasági folyamatok. És még nehezebb, hogy társadalmi, mentalitási neveltetés, kérdések, és ebben a lámra lássuk, hogy
Itt tartunk most, a Pernye és Fű című Závada Pál regényről beszélgettünk. Ez a regény egy 1988-ból való visszatekintés története az 50-es évekre, 49-50. Majdnem annyi telt el azóta, tehát 88 óta, mint a két esemény között. Most azt már láttuk, meg megbeszéltük, hogy mennyit láthatott a rendszerváltás végén élő ember, a rendszer és a diktatúra kiépülésének éveiben élő emberből. Most látjuk, hogy hol állunk, és honnan tekintünk vissza erre a két előző fázisra, mennyire látunk önmagunkra, és mennyire tudunk önreflexívek lenni.
Én nem ezzel a szándékkal kezdtem írni, de már közben eszembe jutott, hogy akkor nem, hogy az a 88-at azért választottam, mert akkor csináltuk ezeket az interjúkat, és hogy akkor azért érezhetően egy összeroskodó rendszer, hát vége, nem tudtam milyen hosszan, de úgy végének látszott lenni szép lassan, legalábbis a legkeservesebb részének, és úgy lehetett élni. Meg lehetett egyre szabadabban lélegezni, hogy ilyen kifejezéssel éljek. Na most közben rájöttem, hogy talán azért kezdtem erre figyelni, mert egy hátrányosan is vége van, és vége lesz. Ennek a megfordított folyamatnak, hogy a szemben azzal, amikor mondjuk így, hogy a demokratikus szabad levegő az egyre frissebben kezdett áramlani, most ezzel szemben a fordítottját értjük át az elmúlt évtizedekben, legalábbis az elmúlt másfél évtizedben, és összeszűkült, beszennyeződött ez a levegő, és hát ha most ez a helyzet ér véget, és akkor egy másik véget ér, majd éppen ezen dolgoztam.
Na hát itt tartunk most, ahonnan visszatekintünk egy másik rendszer végére és elejére. Lásson minél tisztábban önmagára a mostani rendszer polgára is. Závada Pál volt a vendégünk, akivel a Pernye és Fű című regényéről beszélgettünk. Remélem, hogy sokan kaptak ahhoz kedvet, hogy elolvassák itt a Székelyföldön is. Nagyon sokan élték meg és szenvedték meg a kulákrendszert. Emlékezni kell és érdemes. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál.
Köszönöm szépen, mert tisztelő volt a
gondolkodás. Kedves hallgatóink, ez volt az Értsünk szót a Pernye és Fű című regényről. Én Parászka Boróka vagyok, a műsor szerkesztője és műsorvezetője. Závada Pál nevében is köszönöm figyelmüket, tartalmas rádiózást, jó olvasást és szép estét kívánunk. Viszonthallásra!